Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán. Önök most az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, tartsanak velünk! Egy Varsóban készült felmérés szerint egyre több lengyel számít arra, hogy az Európai Unió klímapolitikája és a megújuló energiaforrások fejlesztése hosszabb távon csökkenti majd az energiaárakat. A júliusban készített kutatás szerint már többen várnak árcsökkenést, mint drágulást az uniós klímapolitikai intézkedésektől. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
A Moring Common Polska legfrissebb felmérése szerint a lengyelek 44%-a úgy véli, hogy az Európai Unió klímapolitikája hozzájárul majd az energiaárak csökkenéséhez Lengyelországban, míg 43%-uk áremelkedést vár. Ez jelentős változás a tavalyi eredményekhez képest. Egy évvel korábban még 51% számított arra, hogy az uniós klímapolitika miatt drágul az energia, és csak 37% gondolta úgy, hogy az árak csökkenni fognak. Hasonló elmozdulás figyelhető meg a megújuló energiaforrások megítélésében is. A megkérdezettek 57%-a szerint a megújuló energiába történő beruházások hozzájárulnak az energiaárak csökkenéséhez, míg 31%-uk drágulást vár. Egy évvel korábban 54% gondolta úgy, hogy ezek a beruházások olcsóbb energiát eredményeznek, 35% pedig áremelkedéstől tartott. A kutatás ugyanakkor azt is mutatja, hogy a lengyelek jövőbeli energiapolitikájában nem kizárólag a megújuló energiaforrásoknak szánnak fontos szerepet. Az atomenergia szintén erős támogatottságot élvez. Arra a kérdésre, hogy 20 év múlva milyen forrásokból kellene Lengyelországnak elsősorban energiát termelnie, a válaszadók 53%-a a megújuló energiaforrásokat, 47%-a pedig az atomenergiát jelölte meg. A szén támogatottsága jóval alacsonyabb, ezt az energiaforrást a megkérdezettek 26%-a említette. Ez ugyanakkor valamivel magasabb aránya tavainál, amikor csak 21% választotta a szenet. A számok összességében azt mutatják, hogy a lengyelek körében továbbra is erős az igény a kibocsátásmentes energiaforrások fejlesztésére, miközben az uniós klímapolitika megítélése is változik. Egyre többen látják úgy, hogy az energetikai átállás nem feltétlenül jelent tartósan magasabb költségeket, hanem megfelelő beruházásokkal akár az energiaárak mérséklődéséhez is vezethet. A felmérés politikailag érzékeny időszakban készült, Lengyelországban vita zajlik arról, hogy tartsanak-e népszavazást az Európai Unió klímapolitikájáról. A referendumot Karol Navrocki köztársasági elnök kezdeményezte. A kérdés azért is fontos, mert Lengyelország hagyományosan erősen támaszkodik a szénre, miközben az ország energiaellátásának átalakítása az európai klímapolitika egyik fontos eleme. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Ukrajnában aggodalmat keltett, hogy Oroszország a vártnál gyorsabban fejleszti saját műholdas internet hálózatát. Kijevnek sikerült elérnie, hogy az oroszokat letiltsák a Starlink rendszerről, ők viszont saját műholdas hálójukat jövőre 20-szorosára bővíthetik, segítve a drón hadviselést és a harctéri kommunikációt, Svetnik Endre összefoglalója.
Az orosz Starlink, a Rasvet műholdas internet szolgáltató rendszer jelenleg 16 műholdból áll, de az ukrán katonai hírszerzés helyettes vezetője Vadim Skibitsky vezérőrnagy szerint Moszkva jövőre 292 műholdból álló rendszert akar létrehozni, 2035-re pedig már 924 műholdból állhatna a konstelláció. Ha ez megvalósul, a rendszer működése alapvetően hasonló lenne a Starlinkéhez. A föld körül alacsony pályán keringő műholdak folyamatos internet és adatkapcsolatot biztosítanának a földi termináloknak. A Rasvetet a Büro 1440 nevű orosz űrtechnológiai vállalat fejleszti. A rendszer egyelőre messze nem tudja azt, amire az ukrán hadsereg által használt Starlink képes. Az ukrán hírszerzés szerint a Rasvet jelenleg csak időszakosan használható Ukrajna felett, amikor valamelyik orosz műhold éppen áthalad a térség fölött. A cél azonban az, hogy a teljes műhold konstelláció kiépítésével ez folyamatos kapcsolattá váljon. A Starlink lehetővé teszi, hogy az ukrán katonák olyan területeken is kommunikáljanak és adatokat továbbítsanak, ahol a hagyományos távközlési hálózatok nem működnek. Különösen fontos ez a drónok esetében, amelyeknél a kezelő és a repülőeszköz közötti stabil adatkapcsolat alapvető fontosságú. Oroszország korábban szürke vagy fekete piaci úton szerzett be Starlink terminálokat és használta ezeket az ukrajnai frontokon. Kijev azonban az idén elérte, hogy a SpaceX ezeket a terminálokat kikapcsolja. Elon Musk vállalata emellett ugyanakkor nem engedélyezte, hogy Ukrajna a Starlinket az Oroszország területén végrehajtott dróntámadások valós idejű irányítására használja. Ez az ukrán drónháború egyik fontos korlátja. Éppen ezért a saját orosz műholdas hálózat kiépítése stratégiai jelentőségű lehet. Szergej Beskresznov, az ukrán elnök egyik tanácsadója szerint ugyanis nem egyszerűen arról van szó, hogy az orosz katonák jobb internet kapcsolathoz jutnának a fronton. Szerinte a nagyobb veszély az, hogy egy teljesen kiépített orosz műholdas hálózat segítségével Oroszország saját drónjait Ukrajna egész területén is valós időben irányíthatja majd. Ez az ukrán álláspont szerint alapvetően megváltoztatja a drónháború egyik fontos elemét. A jelenlegi orosz és ukrán rendszerek ugyanis gyakran rádiós kapcsolatokra, földi hálózatokra vagy más kommunikációs megoldásokra támaszkodnak, amelyek zavarhatók vagy korlátozott a hatótávolságuk. Egy nagy műholdas hálózat viszont elvileg jóval nagyobb terület fölött biztosíthat közvetlen adatkapcsolatot. Beskresznov ezért azt sürgeti, hogy Ukrajna még a Rasvét teljes kiépítése előtt kezdje meg a rendszer elleni elektronikus hadviselési eszközök fejlesztését. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Két hete a Hamas beleegyezett a gázai övezet lefegyverzésébe, cserébe az izraeli csapatok kivonulásáért. Hiába azonban az egyesség kevés az esélye sikerre. Erről beszélt az Inforádió Geotrendek című műsorában László Dávid, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgató helyettese. Varga Mónika beszélgetett vele.
A 15 pontos tervezet szerint, illetve már az azt megelőző 20 pontos béketerv szerint a gázai övezetet egyfajta elsősorban gázai szakemberekből álló technokrata kormány irányítaná. Tehát az első lépésként ugye a Hamas lemond a hatalomról, ez részint már megtörtént, és a helyüket, az irányítást ez a gázai technokrata kormány venni át. A Hamas a fegyvereket a palesztin erőknek adná át, és ezt az egészet pedig egy nemzetközi szervezet felügyelni. Ennek a részlete, hogy ez kikből állna, hogy állna fel, az még nem tiszta, amerikai felügyelettel, és a biztonsági rést, tehát mégiscsak a gázai rendet, azt pedig egy nemzetközi stabilizáló erő adná össze, amelyre eddig Marokkó és Uganda az, aki jelentkezett, hogy ők konkrétan csapatokat is küldenének, illetve vannak még néhányok.
Sokan.
Van még Kazaksztán, Koszovó és Albánia, akik jelezték, hogy tanácsadókkal, egészségügyi személyzettel, stb. Szállnának be ebbe a nemzetközi stabilizáló erőbe, illetve Egyiptom az, aki vállalkozott arra, hogy kiképezni azt a helyi palesztinokból álló izraeliek által átvilágított biztonsági erőt, aki végül megkapná a fegyvereket, tehát aki kvázi a rendőri funkciót ellátnák az övezetbe, és a Hamász nekik adná át a fegyvert egy mondjuk egy nagy gázai raktárba, ezeket beraknák oda, bezárnák a kulcsot, és akkor azt mondanák, hogy ezt ott őrzik, és nem adják ki semmilyen áron.
És mi lenne ezzel a több kilométernyi alagútrendszerrel, ami Gáza alatt húzódik? Ezt is megmutatják ennek az új rendfenntartó erőnek? Hát ott akár rakéták, meg fegyverraktárak is lehetnek, amiből könnyen újra serkenhetne mondjuk a Hamas.
Nem, hogy lehetnek, hanem így van, ez biztosra vehető. Hát ugye az egész tervnek koncepciója az, hogy egy ilyen szektoronként haladnának előre a gázai övezetben. Fognak egy szektort, ott átveszik az uralmat a Hamásztól, átadják a fegyvereket, lerombolják az alagutakat, és ez egy fokozatosan így ezt az egészet kiterjesztenék az egész gázai övezetre. Na most ez a megcélzott ütemterv szerint is 200-300 napig tartana, de más becslések szerint például ennek a teljes alagútrendszernek a felszámolása az nem, hogy évekbe, de akár egy évtizedig is eltarthatna, ez olyan szövevényes. Néhánynak a létezéséről talán már maguk az érintettek sem tudnak. Tehát a kérdés az, hogy mennyire lehet bízni abban, hogy a Hamas átad minden fegyvert, és itt ugye tényleg minden fegyverről van szó, tehát a kézi fegyverekről is, a rakétákról is, nehéz fegyverzetről, páncéltörőkről, tehát a teljes Hamas fegyverarzenált át kellene adni. Kérdés ez valóban, hogy Izrael, amit megfogalmaz, hogy mennyire bízhatnak abban, hogy ez meg fog valósulni. És hát valóban a Hamásznak is ez, hogyha ők lerakják a fegyvert, akkor az lényegébe véve a saját politikai öngyilkosságukat is jelenteni. Az még hozzátartozik az igazsághoz, hogy ez nem csak a Hamászra vonatkozik, hanem az összes többi a gázai övezetben lévő milíciára, frakcióra is, az iszlám dzsihádra, vagy éppen a Hamász ellenes erőkre is. Az alku értelmében fokozatosan Izrael pedig kivonná a csapatait. Ugye most van egy úgynevezett sárga vonal, amelyet Izrael uralma alatt tart. Most nagyjából 60-70%-át uralhatják a gázai övezetnek, a maradékra van beszorulva a Hamász és a lakosságnak a jó része. Innen kellene aztán idővel visszavonulniuk.
Világtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazinja.
Hétfőn rekordot döntött az egyetlen csónakon Nagy-Britanniába érkező migránsok száma. 230 ember jutott át egyetlen úgynevezett mega gumicsónakon. A bevándorlás ellenes politikusok szerint itt a példa, hogy a kormány tehetetlen. A statisztika szerint sikerült leszorítani az átkelők számát. Svetnik Endre tudósít Londonból.
A hatalmas, 15 méter hosszú csónak azután indult Nagy-Britannia felé, hogy vízitaxi módjára megállt egy francia partszakasz előtt. A felmászni próbálók rohamában többen a vízbe estek, és a francia mentők szerint a hullámzásban szó szerint roskadozott a rajta lévő hatalmas teher alatt. A 230 fős átkelés új rekord. Júliusban még 165 ember érkezése számított csúcsnak egyetlen hajón. A brit ellenzék és a bevándorlás ellenes Reform UK párt vezetője Nigel Farage szerint a történtek bizonyítják, ez nem egyszerűen bevándorlási, hanem nemzetbiztonsági vészhelyzet. A konzervatív árnyék belügyminiszter Chris Philippe pedig egyenesen a francia hatóságokat hibáztatta. Szerinte egy ekkora hajót a francia rendőrök és csendőrök könnyedén megállíthattak volna még a sekély vízben, és azt állította, hogy személyesen is látott olyan francia csendőröket, akik tétlenül nézték, hogy a migránsok felmásznak egy csónakra. Philippe azért is dühös, mert a brit kormány több százmillió fontot fizet Franciaországnak a határvédelem támogatására. A brit kormány ugyanakkor nem állítja azt, hogy a franciák nem tesznek eleget. A belügyminisztérium szerint éppen a szervezett embercsempészbandák egyre veszélyesebb módszerei okozzák a problémát. A kormány egy olyan megállapodást is kötött Párizzsal, amelynek értelmében az eredmények függvényében kapják meg a pénzt, és 40%-kal növelik a francia tengerparton szolgáló brit és francia erők létszámát. A brit határvédelmi parancsnokság egyik vezetője ennél is határozottabban védte a francia erőket. Azt írta, személyesen is tudja, milyen keményen dolgoznak az indulások megakadályozásán. A rendőröknek és csendőröknek sokszor fegyveres csoportokkal kell szembenézniük, tömegeket oszlatnak fel, embercsempészeket tartóztatnak le, felszerelést foglalnak le, és olyan bizonyítékokat gyűjtenek, amelyek később a brit bíróságokon is felhasználhatók. A háttérben közben egy érdekes macskaegérjáték zajlik. Az embercsempészek ugyanis alkalmazkodnak. Mivel a francia rendőröknek az utóbbi időben sikerült egyre több csónakot még a szokásos indulási helyeken leállítani, a csempészek új stratégiára váltottak. Az úgynevezett taxihajókkal már nem feltétlenül a partról indítják az embereket. Egy nagyobb hajó távolabbról közelíti meg a francia partokat, a migránsok pedig begázolnak a vízbe és felszállnak rá. Ez magyarázza azt is, hogy miközben egyre nagyobb hajókon egyre több ember próbál átkelni, az összes átkelés száma valójában csökken. Az idei év első hét hónapjában mintegy 14 ezeren jutottak át a La Manche csatornán Nagy-Britanniába, ez nagyjából 40%-kal kevesebb, mint tavaly ilyenkor. Júliusban pedig 2020 óta nem volt ilyen alacsony a havi érkezés szám. Vagyis a 230 emberes megacsónak hatalmas újságcímeket generál, de önmagában nem feltétlenül mutatja meg, mi történik a La Manche csatornán. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Törölte könyv promóciós turnéját az a Cambridge-i professzor, aki plágium ügye és egyéb lódításai miatt lemondásra kényszerült. A briteknél az ügy a kultúrháború példájává vált. Az oktató szerint a bőrszíne miatt szálltak rá, a jobboldali média szerint az egyetem viszont épp azért kivételezett vele, és nem világította át. Svetnik Endre tudósítása.
37 évesen Jason Ardai szociológia oktató volt a Cambridge-i Egyetem legfiatalabb fekete professzora, akit a diverzitás politika sikersztoriaként próbáltak beállítani. A történetét tovább polírozták az olyan állítások, hogy csak 18 éves korában tanult megolvasni, vagy hogy 6 nap alatt futott le 600 mérföldet, és így egyedül gyűjtött össze 5,5 millió fontot egy jótékonysági szervezetnek. Ám azután, hogy a Telegráf című konzervatív lap elkezdte ellenőrizni állításait, a kártyavár összeomlott, és Arday múlt heti lemondása után most törölte memoárja bemutató turnéját. Ezzel lehet, hogy jót tett magának. Az újság ugyanis azt is kiderítette, hogy önéletrajzában állította, hogy egy soha ki nem adott könyvet publikált. Azt, hogy a Telegráf nem csak a fairness jegyében kezdett el kutakodni az oktató után, nehéz lenne letagadnia. A lap rendszeresen bírálja az úgynevezett DEI, azaz a diverzitás, egyenlőség, inkluzivitás politikát, amely a kritikusok szerint előnyben részesíti az úgymond megfelelő identitásbeli jellemzőkkel rendelkezőket, akiket nem a szakértelem és rátermettség alapján helyeznek pozícióba. Emely jellemzők lehetnek az illető neme, bőrszíne, szexuális orientáltsága, miközben a DEI komplett, jól fizető munkaköröket hozott létre. Arday professzor a baloldali média és kommentátorok szerint áldozat, és akkora figyelem irányult rá, amit nem kapott volna meg, ha más a bőrszíne. A konzervatív lapok szerint viszont Ardayt a diverzitás politika reklámarcává akarták tenni. A Telegráf kutakodása nyomán napvilágra került az egyetemi szakdolgozata, amelyben több mint 100 passzus kísértetiesen hasonlít egy másik diák diplomamunkájára. Majd az, hogy több egyetem cáfolta az állítását, hogy vendégprofesszor lett volna náluk. Arday állítja, csak 11 éves korában tanult meg beszélni, az írást pedig már 18 évesen sajátította el. Ezt állítólagos autizmusával magyarázta. Így állt össze a narratíva, hogy úgymond eltökéltsége és szorgalma nyomán és hátrányos helyzete ellenére a széllel szemben is sikerre vitte. Ezen kapva kapott a kiválasztásáért és kinevezésért felelős Cambridge-i testület, miközben a bizottságban két olyan külsős tag foglalt helyet, akik a fehérek átneveléséről és a brit-amerikai egyetemeken tapasztalható úgynevezett neoliberális fehérségről értekeztek. Maga Arday úgy mondott le a múlt héten, hogy nem ismert el semmit, és közölte, a szűnni nem akaró vizsgálódás miatt távozik a posztjáról. Előtte azzal védekezett a plágiumvádakkal szemben, hogy autizmusa és fejlődési zavarai miatt az agya elsősorban utánzással dolgozza fel a nyelvet. Azaz a szövegmásolás nem csalás, hanem egy tudatalatti, a neurodiverzitásából fakadó túlélési mechanizmus. Az egyetem a sokasodó vádak nyomán végül vizsgálatot indított. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Uniós döntéshozók attól tartanak, hogy Kína nem csak autói révén hozza nehéz helyzetbe az európai gyártókat, hanem azzal is, hogy ellenőrzés alá vonja a gyártás alapját jelentő beszállító láncokat. Az utóbbi években már több mint 130 európai alkatrészgyártó került kínai tulajdonba. Svetnik Endre mondja a részleteket.
Miközben az Európai Unió egyre szigorúbb korlátozásokkal próbálja fékezni a kínai autóipar európai térnyerését, Peking csendben pozíciókat épített ki egy kevésbé látványos területen. Kínai vállalatok az elmúlt két évtizedben több mint 130 európai autóalkatrészgyártóba fektettek be, illetve vásárolták fel őket. A folyamat különösen Németországot és Franciaországot érinti. Brüsszelben ezért aggodalmak merültek fel, hogy Kína ezzel a módszerrel képes lesz diktálni az európai autópiacot. Írja a Financial Times a Rhodium Group nevű tanácsadó cég adataira hivatkozva. A folyamat nem új. A kínai vezetés már a 2000-es években meghirdette a Go Global, vagyis a globális terjeszkedési stratégiát. Az egyik cél, hogy a kínai cégek külföldi beruházásokkal és felvásárlásokkal jussanak korszerű technológiához, piacokhoz és gyártási kapacitásokhoz. A legnagyobb európai üzletek egyike az volt, amikor a Geely 2010-ben 1,8 milliárd dollárért felvásárolta a Volvót. Azóta viszont változott a környezet. Peking korlátozta a külföldi befektetéseket, és Európa is egyre óvatosabb a kínai felvásárlásokkal szemben. Emiatt az elmúlt években sokkal kisebb értékű ügyletek váltak jellemzővé. A gond az, hogy ezek gyakran elkerülik a hatóságok figyelmét. Az Európai Unió közben igyekszik megnehezíteni a kínai autógyártók dolgát. Csak hogy a kínai vállalatok az európai piacra nem csak exporttal juthatnak be. Négy különböző módszert alkalmaznak. Exportálnak, részesedést szereznek európai vállalatokban, közös vállalatokat hoznak létre, illetve saját gyárakat építenek az EU-ban vagy annak közelében, például Szerbiában, Törökországban és Marokkóban. A beszállítók felvásárlása egyre vonzóbb lehetőség. Brüsszel ugyanis szigorúbb helyi energiai tartalomra vonatkozó szabályokat készít elő, amelyek előírhatják, hogy az Európában értékesített autókhoz európai alkatrészeket és európai munkaerőt is használjanak. Egy már működő európai alkatrészgyártó felvásárlásával egy kínai cég gyorsan megszerezheti a helyi gyártási kapacitást és a Made in EU státuszt, anélkül, hogy a nulláról kellene indulnia. A veszélyt ráadásul nem csak az jelenti, hogy kié egy-egy gyár, jegyzi meg az FT. A német ellátási láncokat vizsgáló Sayari elemzésében szereplő 62 kínai tulajdonú vállalat például olyan autóipari központokban épített ki csoportokat, ahol különösen fejlett a német járműgyártás. A 23 azonosított kínai csoport többek között nagy technológiai tudást igénylő vállalatokat vásárolt fel. Ez már közvetlenül ellátási lánc kockázatot jelenthet az európai gyártóknak. Ha ugyanis egy kínai tulajdonba került vállalat egy fontos alkatrész egyetlen beszállítója, akkor egy tulajdonosváltás vagy kínai exportkorlátozás komoly fennakadást okozhat a gyártásban. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Az elmúlt fél órában az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, megköszöni figyelmüket a műsorvezető Kocsonya Zoltán, a szerkesztő Sánta András nevében is. Viszonthallásra!